Összehívja a NATO-Ukrajna Bizottság miniszteri szintű ülését április 4-ére Jens Stoltenberg NATO főtitkár, közölte szerdán Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Teszi ezt annak ellenére, hogy ezen ülés összehívására csak egyhangú akarat esetén kerülhetne sor. Magyarország évek óta blokkolja a NATO-Ukrajna Bizottság munkáját, mert Ukrajna folyamatosan csorbítja a nemzeti közösségek, köztük a magyar nemzeti közösség jogait. A történtekre reagálva Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy ez a döntés sérti a NATO egységét, az egységes akaratra vonatkozó eljárásrendet, ugyanakkor nem tehetünk mást, mint tudomásul vesszük a főtitkár döntését. Mindeközben Nagy-Britannia szegényített uránt tartalmazó lőszereket tervez szállítani Ukrajnának. Vladimir Putyin orosz elnök válaszul közölte, Oroszország kénytelen lesz reagálni, ha a kollektív nyugat nukleáris összetevőt tartalmazó fegyvereket vetne be. A brit védelmi minisztérium szerint a szegényített urántartalmú páncéltörő lövedékeknek semmi közük a nukleáris fegyverekhez. A tárca brit tudósokra hivatkozva azt állítja, hogy a szegényített urániumot tartalmazó lőszerek alkalmazásának csekély hatása van az emberi egészségre és környezetre. Erről is beszélgetünk ma Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, akit köszöntök a stúdióban.
Kezi csoklom.
A vonalban pedig Demko Attila, a Matthias Corvinus Egyetem kollégium, a Matthias Corvinus kollégium biztonságpolitikai műhelyének vezetője van velünk. Önnek is jó napot kívánok.
Jó napot kívánok!
Én Halász Zsuzsa vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. Nos, mit mond el a NATO és Magyarország kapcsolatáról az, hogy Stoltenberg főtitkár úr a magyar vétó ellenére összehívja a NATO-Ukrajna Bizottságot? Tanár úr!
Gyakorlatilag arról van szó, hogy a NATO néhány hatalma úgy érzi, hogy Ukrajnát bármi áron be kell venni, föl kell venni, és együtt kell vele működni Oroszországgal szemben. Ennek az egésznek van rengeteg kihatása, néhány. Egy. USA körülbelül 3 héttel ezelőtt kiadott egy dokumentumot, hogy a fő ellenségét úgy hívják, hogy Kínai Népköztársaság. 2. Ezzel lekerült a terítékről Kissinger politikája, aki azt mondta, hogy a Szovjetuniót akkor még volt, és Kínát egymás ellen ki kell játszani. 3. A NATO abból indul ki, hogy Oroszország meggyengült, vákum van, a vákumot föl kell tölteni, ez azt jelenti, hogy Ukrajnát támogatni kell. Ez az egyik oldal. De ennek a másik oldal az, hogy ez az Ukrajna nem tud nyerni. Tehát nem tudom, beszélünk-e arról, hogy a világ katonai, nyugati katonai vezetőinek az zöme bejelentett, hogy Ukrajna nem nyerhet. Az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottság elnöke ezt mondta. Az új cseh köztársasági elnök, aki 4 csillagos tábornok volt, és a NATO európai főparancsnoka Pavel ezt mondta. A 2 legismertebb német tábornok Domröze ezt mondta. Az eddigi német vezérkari főnök, mielőtt kijavítanak, németül generálinspektor, főinspektor ezt mondta. Tehát itt szörnyű, naponta százak, ezrek halnak meg, rengeteg a sebesült, általában 1 halottra 3 sebesült jut, rengeteg a lelkisérült, és ezzel a világ nem foglalkozik. Egy atomhatalmat legyőzni nem lehet, mondta Kuját, a NATO korábbi európai főparancsnoka, egy 4 csillagos német tábornok.
Ahhoz képest, hogy Ukrajna nem nyerhet, ahhoz képest elég érdekes, hogy számolatlanul öntik oda a fegyvert a továbbiakban is, de erről majd még beszélgetünk később. Minden esetre itt a NATO-Ukrajna Bizottság kapcsán érdekelne Demko Attila véleménye is, mert hogy úgy tűnik mostanság, mintha sorra dőlnének be azok a nemzetközi jogi szabályok, amelyek hát legalábbis békeidőben szentnek és sérthetetlennek tűntek. Ugye azt mondja tanár, hogy néhány ország mindenképpen a NATO-ban szeretné látni Ukrajnát. Igen, néhány ország bizonyára, de nem minden ország. És a szabály pedig úgy szól, hogy minden országnak, minden tagnak szívesen kell látnia valakit, akit oda bevesznek.
Hát itt ez tényleg egy nagyon komoly lépés, hiszen egy régi minimum szokásjogot sértett a főtitkár, bár szinte biztos, hogy ezt nem saját kezdeményezésére tette, hanem bizonyos országoknak a kérésére, tehát valószínűleg az Egyesült Államok volt a legfontosabb ország, amely ebbe az irányba nyomta a főtitkár. És ez mindenképpen egy sajnálatos lépés, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú időszakon vagyunk túl, amikor ezt betartották. Tehát talán Portugáliának a 70-es években volt egy olyan időszak, amikor nem vettek figyelembe kéréseit. És ez mindenképpen súlyos a NATO egységét tekintve, hiszen minden ország után látni fogja adott esetben fontos és primer érdekeit is nem vesznek figyelembe, hogyha a NATO egy jelentős tagja vagy tagjai nyomják egy irányba a főtitkárt. Tehát én ezt egy szomorú és negatív lépésnek ítélem meg, ami a NATO jövője szempontjából sem egy pozitív lépés. Ugyanakkor magát a főtitkárt megértem, hiszen szinte bizonyos, hogy már nagyon hiszedeje komoly nyomás alatt volt.
Tehát akkor ugye ennek negatív üzenete van mások számára is, nem csak Magyarország számára, de a NATO-Ukrajna Bizottság összehívása az még nem egyenlő Ukrajna-NATO tagságával. Csak a kérdés az, hogyha ezt itt most ezen a szinten meg lehetett tenni, hogy figyelmen kívül hagyták a magyar véleményt ebben az ügyben, akkor mondjuk egy tagfelvételi szavazásnál is elképzelhető, hogy ugyanúgy majd figyelmen hagyják, és ez azért fontos kérdés, ugye, mert most itt van ez a bizonyos svéd-finn NATO csatlakozás is, ahol még vannak kérdések.
Két dolgot eszed kérdezni, próbálok válaszolni. A svéd-finn egy picit más. A svédek és finnek óriási amerikai nyomást kaptak, hogy kérjék a felvételüket a NATO-ba. Ezt onnan tudom, hogy a osztrák honvédelmi miniszter mellett 30-valahány éve tanácsadó testület tagja vagyok. Nagyon komoly nyomás ment Ausztriára is, hogy kérjék a felvételüket a NATO-ba. Ausztria erre nem volt hajlandó. A finn és svéd helyzet török megítélés szerint más. Egy mondat, minimális kurd kisebbség él Finnországban. A törökök ma már úgy érzik, hogy a finnekkel kiegyeztek. Bejöhetnek a NATO-ba. Nagyon sok olyan svédországi kurd van, egyrészt más svéd állampolgár, akiről azt mondják, hogy terroristák, és emiatt az egész svéd-török tárgyalás akadozik. Ez egy hosszú beszélgetés témája.
Nem is erre gondoltam én a hasonlóság alatt, tudom, hanem az, hogy mondjuk esetleg a török egyetértés nélkül is felvehetik őket a NATO-ba.
Jelenlegi,
hogy megtörténhet-e?
Jelenlegi körülmények közt nem,
de nyilván Törökország más kaliber, mint Magyarország.
Politikában azt mondani, hogy nem történhet meg, ez felelőtlenség. Itt egy nagyon furcsa helyzet van. Jelenleg, amikor azt mondják, hogy ontsuk a lőszert, fegyvert, pénzt Ukrajnának, aminek jelentős részét ellopják. A 27 EU-s államból 17 szavazta ezt meg, 10 nem. Tehát ma a németek és franciák nincsenek amellett, hogy a ukránokat fölvegyük, abból, hogy támogassák, igen. Tehát van egy blokk, amelyik feltétel nélkül Ukrajnát támogatja, ez USA, Kanada, Nagy-Británia, skandináv államok, elnézést kérek, a három balti állam, és ez nagyon komoly problémákat vet föl, és Lengyelország, a többi országnak más a véleménye. Itt nyilván az volt a vélemény, hogy a magyarokkal szemben ezt meg lehet csinálni, ez egy lépés, ez még nem felvételt jelent, de ez rengeteg dolgot jelez előre. Nyilván az Zelenszky úgy érzi, hogy nyert, nem nyert, nyilván úgy érzi, hogy nyitva van az Európai Uniós NATO kapuja, nincs nyitva, és nyilván ebből ukrán propaganda lesz.
Akkor lépjünk egyet másik téma felé. Ugye itt van ez a bizonyos szegényített urán tartalmazó lőszerszállítás Nagy-Britannia részéről, amit elhatároztak, hogy elküldenek Ukrajnába, és hát egyfajta vita alakult ki ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy Demko Attila tud-e tiszta vizet önteni a pohárba ebben az ügyben, hogy akkor most ez itt nukleáris ügynek számít, vagy nem számít annak, vagy valóban itt rendszeresített eszközökről van szó, amit a brit hadsereg eddig is használt, ezután is használni fog, bár nyilván az se jó, hogy eddig használta, szóval, hogy miről van itt szó pontosan?
Tehát ez semmiképpen nem nukleáris eszköz, ez egy orosz propaganda húzás, ugye ez nagyon terjed, de Oroszországnak is van rendszeresítve ilyen urán lövedéke. Tehát ugye ez alapvetően egy évtizedek óta használt lőszer. Ugye nagy mennyiségben az amerikaiak használták az öbölháborúban. Felmerültek ugye egészségügyi kérdések ezzel kapcsolatban, hiszen az urán az toxikus, illetve radioaktív is. De alapvetően a legtöbb kutatás azt mutatja, hogy lokálisan okoz ez szennyezés. De mondom, az igazi nagy kérdés az, hogy mi ebben az új, hiszen maga Oroszország is használ szegényített urán lövedékeket, tehát semmi olyat nem kap Ukrajna, ami Oroszországnak ne lenne meg. Tehát harckocsiba használ, T-80-as harckocsikhoz, T-18-ban, 2018-ban rendszeresítették ezeket a lövedékeket. Tehát ebben az értelemben inkább azt mondanám, hogy ez egy kommunikációban rendkívül jól használható fogás orosz részről. Ráadásul 14 harckocsiról van szó, tehát nem mondanám azt, hogy ezt a ukrán harctér sok pontján fogják használni, hiszen ez a brit harckocsi adomány az nem túl jelentős.
Ugye azért Vlagyimir Putyin reagált erre a dologra, és azt mondta, hogy Oroszország kénytelen lesz reagálni, hogyha nukleáris összetevőket tartalmazó fegyvereket vett be, hogyha ezek nem azok, akkor nyilván nem lesz kénytelen erre reagálni, de mire gondolhat egyébként ilyenkor az orosz elnök reakció alatt?
Ő rengeteg dologra. Egyrészt azért a két globális atomhatalom, egyike USA, másik Oroszország, szinte paritásban vannak. A összes többi atomhatalom, Pakisztán, India, Izrael, Franciaország, Nagy-Britannia, Kína messze le vannak ettől maradva. Kettő. Hát a orosz pozíciók nagyon sokat javultak azzal, hogy Xi Jinping 3 napot Moszkvában volt, és rengeteg dologról megállapodtak, ami nyilvánosságra került. És rengeteg dologról, ami nem került nyilvánosságra. A brit politika kőkeményen orosz ellenes, ha jól emlékszem, Medvegyev mondta azt, hogy ha atomcsapás lesz, az első atomtöltet Londonra fog menni, ami legalább olyan ostoba PR, mint a túloldal hasonló megnyilatkozásai. Tehát itt számomra a lényeg az, hogy a válság eszkalálódik, és nem kifelé megyünk, megyünk befelé. És jó lenne ennek a folyamatot leállítani. És tökéletesen látszik, hogy ma katonák és politikusok más mondanak. A katonák mindenütt azt mondják, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. A politikusok élén a NATO főtitkárról azt mondják, hogy ezt a háborút Ukrajna megnyeri, kizártnak tartom. Csak hát megyünk bele a válságba, és rendkívül nehéz lesz innen valahogy visszajönni.
Ugye, ha már lőszerekről beszélünk, akkor beszéljünk arról is, hogy az Európai Unió most 2 milliárd euró értékben akar 155 milliméteres tűzérségi lőszereket vásárolni, szállítani Ukrajnának. Eddig, ha jól tudom, 18 ország csatlakozott, illetve írták alá ezt a bizonyos megállapodást. Magyarország nem vesz részt a lőszerszállításban, a konstruktív tartózkodással élne ebben az esetben, illetve hát a beszerzésben részt venne, de a szállításban nem venne részt. Ez egy kicsit olyan faramuci, legalábbis a kívülállónak. Ezt is próbáljuk meg megmagyarázni, hogy miről van itt szó, és hogyha egyébként a beszerzésben részt vesz, akkor azok a lőszerek eljutnak-e valóban Magyarországra, amit ugye Magyarország itt a magyar hadsereg felhasználására kíván bocsájtani? Demko Attila.
Hát vélhetően eljutnak. Egyébként most rendszeresítjük azokat az eszközöket, amik ezt használják, tehát a 155 mm-es Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegeket, és ehhez kiváló lesz. Tehát ez a beszerzés egy olcsóbb forma, mint hogyha saját magunk vennénk meg. Tehát ebben az értelemben ez egy pozitív dolog az, hogy az egy 18 ország vagy több ország hogy dönt, az az ő dolguk, Magyarország pedig ugye saját magára szerez be lőszert, bár azt el kell mondani, hogy gyakorlatilag minden európai országnak saját maga részére is szüksége lenne jóval több 155 mm-es lőszerre, mert ha egy dolgot bebizonyított ez a háború, hogy Európa le van maradva a lőszer állomány tekintetében, hiszen az Egyesült Államok tudott csak komoly tételeket adni Ukrajnának.
Azért ezen egy picit vitatkoznék, hogy, vagy inkább szkepticizmussal élnék, bocsánat, nem vitatkoznék azzal kapcsolatban, amit mondott, hogy vélhetően eljutnak Magyarországra ezek a lőszerek, mert hát ugye itt volt ez a bizonyos közös, vagy Covid újjáépítési közös hitelfelvétel, ami aztán végül is nem jutott el Magyarországra, és ez a számunkra azt üzeni, hogy közös lónak túros a háta. Ebben az esetben is én feltételezem, hogy megtörténhet az, hogy ezek a lőszereket beszerzi ugyan az Európai Unió, de valahogy mégis az egész Ukrajnába fog landolni. Tanár úr.
A válaszom az, hogy egy, meglátjuk. Kettő. Azért annyit látni kell, hogy ma NATO kiadásainak kb. 70% amerikai. 3. Elképesztő pénztámogatást adunk Ukrajnának, csak egy évet, a tavalyit alapuló éve 10 és 18 milliárd euróról van szó, amit a USA és az Európai Unió adott. 4. A fegyver a világ egyik legnagyobb üzlete, tehát nem véletlen az, hogy ez a megállapodáshoz például a németek nem csatlakoztak, mert nem akarják ebből kihagyni a német hadipart. Majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, ez egy nagyon érdekes játék, és van még egy probléma. Egyértelmű az, hogy amit odaadok Ukrajnának, annak jelentős részét tovább viszik és ellopják. Na most ezt ma már egyre többen kimondják. A Pavel, akiről előbb beszéltünk, aki a cseh államfő 4 csillagos tábornok, azt mondta, hogy hosszú időn keresztül Európa nem bírja annyival támogatni Ukrajnát. Egy nagy ukrán támadás még jöhet, utána Európa nem tud ennyi pénzt adni, mondta 2 vagy 3 nappal ezelőtt. Tehát új helyzetek vannak, a közös fegyverbeszerzés egy iszonyú jó ötlet, csak mi nem akarjuk azt, hogy ezek a fegyverek bejöjjenek Magyarországra, és innen vigyék tovább, mert nem akarjuk azt, hogy a ukrán területeket ott lőjék az oroszok, ahol magyarok élnek, és a Kárpátalján.
De egyáltalán ezt az 1 millió darabot, ugye, mert azt hiszem, hogy annyit kér Ukrajna, ugye, 2 milliárd dollár, és 1 millió darab kellene ebből a 155 milliméteres tüzérségi
lőszerből. Igen, csak egy mondat, bocsánat. Igen? 3 nappal korábban még 250 ezeret mondtak, majd fölvitték a számot 1 millióra.
Igen, igen. De azt mondják az észtek, csináltak egy becslést ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Unió évente csak 300 ezer darabot tud előállítani, és ő szerintük ez körülbelül 4 éves ciklusban teljesíthető egyáltalán ez az ígéret, ha egyáltalán, Demko Attila.
Hát igen, az is egy kérdés, hogy hol vegyék meg ezt a lőszert. Ugye a franciákat szeretnék, hogy Európán belül vegyék meg, de aki gyors beszerzést akar, az ugye Európán kívüli forrásokhoz kíván fordulni. Ugye van azért Dél-Korea, vannak más országok, amelyek nagy mennyiségben gyártanak 155 mm-es lőszert, de akkor az európai adófizetők pénze ugye másokhoz kerülne, és nem az európai hadiiparhoz. Tehát ezt nem tetszik a franciáknak. Nyilván vannak ilyen viták az Európai Unión belül, de ami azt illeti, hogy Magyarországra kerül-e vagy nem, tehát azt nagyon nehéz elképzelni, hogy általunk megvett lőszert azt elvigyék. Ugye a hitelfelvétel ügyében van egy vita, és valószínűleg azért egy nap megkapjuk ezt a hitelt. Itt egyértelmű szerintem, hogy a lőszert azt, amit megveszünk, megkapjuk. Tehát a kormány nem is ment volna bele ebbe a megállapodásba akkor, hogyha ezt nem látná biztosítottnak.
Világos, még hagynám önnél egy szót, hogy egyébként, ha már lőszerekről beszélünk, de egyéb hadifelszerelésekről is beszélhetünk, hogy áll Európa egyébként így a saját készleteit illetően? Nagyon sok elemző szkeptikus abban a tekintetben, hogyha most itt bármelyik országot valami fajta támadás érné, feltételezve természetesen, de nem megengedve, akkor hát nagyon nehéz helyzetben lenne nagyon sok európai ország, mert a készleteinek a nagy részét azt elküldte Ukrajnába, sőt úgy is fogalmaznak szakértők, hogy itt készletkisöprés történt az elmúlt egy esztendőben, mindenki igyekezett megszabadulni a régi, hát van, aki ocskavasat emleget, majdhogy nem a modern hadviselésben már használhatatlan, vagy nehezen használható hadifelszerelésétől, szóval hogy állunk e tekintetben?
Hát erre is van példa, tehát mondjuk a szlovén harckocsik, amit Ukrajna megkapott, azok gyakorlatilag T-55-ös alapúak, tehát a 50-es éveknek egy kicsit modernizált változatai, 50-es évek technológiájának. Ugye a Leopard 1-es sem egy modern harckocsi, de azért Ukrajna kapott nagyon modern eszközöket is. Tehát vegyes a kép, de abban teljesen igaza van, hogy Európa nem volt kész erre a háborúra, meg általában nem kész egy nagy háborúra. A brit harckocsikra térjünk vissza, ugye 227 darab Challengerük van, abból 14-et adtak át, hát ez már is nagyjából 5% a harckocsi állományának. Most 28 darabot esetleg átadnak, az már 10% fölött lenne. Tehát a briteknél abszolút vita téma, hogy mennyit gyengült a hadsereg az ukrajnai háború miatt, illetve Ukrajna megsegítése miatt. De sok ország van még ilyen helyzetben, hogy igazából már végére ért annak, amit adni tud. Tehát vannak olyan országok, amik 3-4 darab harckocsit tudnak csak átadni. Egész egyszerűen például Spanyolországnál annyira rossz állapotban vannak a Leopard 2-esek, úgy raktározták le őket, hogy ugye leromlott az állapotuk, hogy nem is tudják odaadni őket, mert nem tudnának vele mit kezdeni az ukránok. Tehát nagyon komoly problémák vannak. Ugye ez a 30 év az arról szólt, hogy nem lesz többé háború, csak Európától távoli régiókban lesznek békefenntartó hadműveletek. Nagyon sok ország eladta, kiszórta a nehéz fegyverzetet, ugye 2010 előtt ez Magyarország is megtette, és ennek az árát fizetjük most, hatalmas ár lesz az európai újrafelfegyverzés, és nagyon-nagyon sok időbe fog telni. Tehát az észteknek teljesen igazuk van, a lőszer is sok évbe kerül, a lőszerárómány kiépítése, felépítése, de még több időbe kerül a harckocsik legyártása. Tehát nagyon-nagyon hosszú idő ez, mire Európa magához tér.
Világos, ugye a magyar miniszterelnök ma valahogy úgy fogalmazott, hogy előbb-utóbb oda jutunk, hogy most már a fegyverek mellett emberi erőt is követelni fognak, vagy hogy egyáltalán majd arról kell szavazni, hogy küldjünk-e katonákat, embereket Ukrajnába, és hát csak azon lamentáltam el, hogy vajon milyen felszereléssel, milyen fegyverzettel fognak oda menni.
És milyen katonákat,
ezek az emberek, ha erre sor kerül, és megint csak hangsúlyozom, hogy feltételezve, és nem megengedve.
Igen, csak itt van néhány probléma. Egyik az, hogy a ukrán hadsereg kimerült, mielőtt kijavítanak, az orosz is. Csak Oroszországnak van 140 millió lakosa, Ukrajnának ma becslések szerint 25-27 millió, kettő. Ukránok bevezették azt, hogy 18-tól 60 éves korig behívják az embereket. Oké, kiderült, hogy ez kevés. Mi volt a következő ötlet? Vagy vigyük le, vagy vigyük fel a korhatárt, vagy mindkettőt. Következő. Hívjuk be nőket. Igen, de egy demokráciában nőket egészségügy, közgazdaság egyéb területekre viszik, és nem harcoló alakulatokhoz. Mi a következő? Hívjunk be külföldieket. Oké, de ezt úgy hívják, hogy harmadik világháború. Amit a lengyel nagykövet Párizsban mondott, az egy hihetetlen ostobaság volt, hogy a Ukrajna nem tud győzni, akkor a lengyel hadsereg, ha kell, beavatkozik. Egy nagykövetnek nem az a dolga, hogy tippeket adjon, a nagykövetnek az a dolga, hogy póstás legyen, így tanítják. Nem véletlenül, hogy a lengyel külügy helyre tette a nagykövetet, azt nem lehetett mondani, hogy szerencsétlen, hogy mondtad ekkora baromságot, azt mondták, hogy félreértették a szavait. Tehát máshogy fogalmazva, Ukrajna kimerült, Oroszország is, de az orosz tartalékok sokkal nagyobbak. Tehát nyilvánvaló az, hogy Ukrajnának valami pótlólagos dolog kell. Az eddig oda küldött nyugati harckocsik és összes katonai technika fontos, de arra nem elegendő, hogy Ukrajna katonai győzelmet arasson. Arra igen, hogy az időt húzza és a háború tovább tartson. Ennek egyszer lesz egy felelőse. És egyszer meg fogják kérdezni az Zelenszkijt, hogy ha tudta, hogy nem győzhetnek, akkor miért ment bele. Ha nem tudta, hogy nem győzhetnek, akkor hogy mert elvállalni, hogy ő ennek az országnak az államfője lett.
Igen, de ugye csak itt a felelősség kérdése az nagyon érdekes, hogy persze, ki is voltak éppen itt a felelős, és akkor vegyük még ide itt az utolsó 2-3 percben John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivőjének minapi nyilatkozatát, amikor ugye azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem akar tűzszünetet Ukrajnába. És ebben tulajdonképpen ennek a mondatnak minden szava aranyat ér, idézőjelbe téve, hogy az Egyesült Államok nem akar. Mert voltak éppen álnaivan megkérdezhetném én azt önöktől, hogy mi köze is van az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy lesz-e ott tűzszünet, vagy nem lesz tűzszünet? Nem, Attila?
Hát ugye ezt Ukrajnának kell eldöntenie, hogy meddig harcol, és milyen lépéseket tesz. Az Egyesült Államok legfeljebb tanácsot adhat, meg kívánalmait fejezheti ki. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a történelmi távlatban meg kell azt majd vizsgálni, hogy vajon mindent megtettek-e az európai hatalmak, meg az Egyesült Államok azért, hogy ne törjön ki ez a háború, vagy hogy minél hamarabb véget érjen. Nyilván ez a történészeknek a feladata lesz, tehát ezt mi most nem tudjuk eldönteni, de az biztos, hogy nagyon nehéz Ukrán részről megnyerni ezt a háborút, abban az értelemben, amit az ukránok győzelemnek neveznek, mert egyébként abban az értelemben már győztek, hogy a szuverenitásuk megmarad, Oroszország nem tudott egy báb kormányt létrehozni Kijevben, de hogy minden területet visszafoglaljanak, és erre esetleg biztatni őket, az nem biztos, hogy felelős magatartás, de a történelem fogja eldönteni.
Professzor úr?
Hát az én amit a Demko Attila úr mondott, teljesen egyetértek, kettő. Az oroszok a Krímről nem mondhatnak le. Egy, orosz többség volt ott, kettő, Oroszország egyetlen melegvízi mélytengeri kikötője itt van, nagy kikötője, Szevasztopol. A következő pedig az, hogy az összes többi területről lehet vitázni. Amit az amerikai szóvivő mond, az azt jelenti, hogy ha ma fegyverszünet lenne, az magyarra fordítva ukrán katonai vereség, hiszen elveszítené területének kb. 18%-át. Igen. A kérdés az, hogy mikor lesz fegyverszünet és béke, és akkor mennyit fog Ukrajna elveszíteni, nem tudja ezt a háborút megnyerni. Ön azt mondta, hogy felelősség. Amit a Demko Attila mondott, igaza van. Ennek a háborúnak a kitörésért óriási felelősség terheli az oroszokat, akik agresszívek, beleszorok, és a ukránokat, akik hosszú évek óta provokálták az oroszokat. Tehát ha egyszer lesz objektív vélemény erről a háborúról, az ki fogja mutatni mindkét fél történelmi bűneit és felelősségét.
De azért a szóvivőnek ez a kijelentése azért most mégiscsak meggyőzhette azokat, akik úgy gondolták, hogy Amerikának ez semmi köze nincsen.
Ezt aki gondolta, az nem volt politikus.
Hogy azért itt mégiscsak Amerika proxy háborújáról van szó,
természetesen.
Nem? Köszönöm szépen mind a kettőjüknek, Demko Attilának és Nógrádi Györgynek, hogy a vendégeim voltak, majd innen folytatjuk legközelebb. Most az ütköző után a vallási műsorunk következik.